Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Schiffer András, a Lehet Más a Politika parlamenti frakció vezetője. Jó estét, örülök, hogy elfogadta meg.
Jó estét kívánok, és köszönöm a kívást.
Erő nyelvén beszél a kormány, jelentette be a miniszterelnök, módosítják a BTK-t, ahogyan az LMP is bejelentette tegnap, hogy jó néhány ponton módosítaná a büntető törvénykönyvet. Ez az intézkedéscsomag már mint a kormányi elegendő?
A kormány retorikai húzásait én nem szeretném kommentálni. Önmagában az, ami a megismert BTK módosítási tervezetben benne van, ez nagyjából elfogadható, illetve mindenképpen egy olyan irány, amit az LMP helyeselni tud, de szeretném jelezni, és hát ezt a parlamentben is elmondtuk hétfőn, hogy van párhuzamosan az LMP-nek is egy úgymond lex véderő büntető törvénykönyvi módosító javaslata. A kettő picit állt fel akkor, amikor a garázdaságnak a sajátos faji indítatású megnyilvánulását próbálja a kormány, illetve az LMP javaslata kezelni, de ugyanakkor egymás mellé is helyezhető. Én nagyon remélem, hogy mind a két javaslatát fog menni a parlamenten. A kormány, én azt gondolom, hogy helyesen reagálni kíván túlmenően egyébként a gyöngyöspatai krízisen túlmutatóan arra, amikor különböző csoportok úgy érzik, hogy ők jogosultak másokat igazoltatni, és egyáltalán közrendvédelmi feladatokat ellátni. Jegyzem meg, ez nem csak a szélsőjobboldali militáns csoportoknak szól, hanem azoknak is, akik egyébként úgy gondolják, hogy mondjuk egy falu szélen önbíráskodni akarnak. Ugyanakkor az LMP-nek a javaslata, ez egy picit más, de hasonlóan fontos témát kíván kezelni. Úgy látjuk, hogy nagyon hosszú ideje megoldatlan Magyarországon az, hogy a rendvédelmi szervek a csoportos erőszakot hogyan tudják megelőzni, hogyan tudnak már előkészületi szakban lecsapni azokra, akik azért verődnek össze, hogy különböző brutális erőszakos cselekményeket hajtsanak végre.
Nem veszélyes a bizalmatlanság légkörében a úgynevezett titkos megfigyelések jó lehet bírói engedélyhez kötött rendszerét szélesíteni?
Mi alapból nem vagyunk hívei természetesen annak, hogy
gondoltam, ezért kérdezem.
Hogy az állam titkos információgyűjtési tevékenysége bővüljön, de ez a téma most messzire vezetne.
Ugye első ránézésre ez a helyzet?
Első ránézésre igen, és nekünk is nyilván fejtörést okozott, hogy egy ilyen esetben milyen javaslatot érdemes megtenni, illetve milyen javaslatot érdemes adott esetben egy ellenzéki pártnak támogatni, még akkor is, hogyha a kormány oldalról jön. Önmagában a titkos információgyűjtés az nem teljesen ördögtől való, ha egyébként a jogrendszer egészében a megfelelő garanciák megvannak. Ezt kevéssé a büntető törvénykönyvben lehet megteremteni, ezért lett volna fontos, hogy az adatvédelmi biztos intézményét békén hagyja az alkotmányozó többség, ezért lenne fontos, hogy Magyarországon legyen egy jogállami titoktörvény, mert amit az MSZP-Fidesz nagy koalíció 2009-ben megalkotott, az nem az. A büntető törvénykönyvön belül pedig nagyon világosan meg kell nézni, hogy melyek azok a tényállások, melyek azok a súlyos magatartásformák, amiknek az esetében egyszerűen a közérdek diktálja azt, hogy a rendőrség minden eszközzel meg tudja előzni ezeknek a bűncselekményeknek az előfordulását. Nyilvánvaló, hogy egy hétköznapi lopásnál, vagy egy akármilyen hétköznapi közlekedési bűncselekménynél ez egy aránytalan jogkorlátozás. Viszont ott, amikor egy nagyon fontos alkotmányos érték, közérdek sérül egy cselekmény által, például akkor, amikor a garázdaság minősített eseteiről beszélünk, vagy a közösség tagja elleni erőszakról beszélünk, akkor bizony helye van annak, és úgy ítéljük meg, hogy alkotmányosan arányos, hogyha az államtitkos információgyűjtést végezhet.
Mikor kezdődhet ön szerint a gyöngyöspataihoz hasonló helyzetek okainak megszüntetése, mert a büntető törvénykönyv nyilván egy utolsó lehetőség, előbb kell valahol elkezdeni, gondolom.
De ezzel mi is így vagyunk, és bár egyes politikai erők részéről szinte futószalagon jönnek be a parlamentbe a BTK módosítások, az LMP-ben megpróbál mértéket tartani, mert azért úgy vagyunk vele, hogy önmagában a büntető törvénykönyv minden esetben egy felületi kezelés. Vannak olyan válsághelyzetek, illetve vannak olyan akut, hogy mondjam, társadalmi betegségek, amikre kell sajnos büntetőjogi választ is találni, de bizony látni kell azt, hogy magában a büntetőjog az okokat nem szünteti meg. Mi a parlamentben a jövő héttől egyébként szeretnénk arról beszélni, ami az okokat jelenti. Szeretnénk arról beszélni, hogy a kormány cserben hagyta a vidéki Magyarországot, tehát nem elég a rendészeti eszközökről elmélkedni. Fontos az, amit a kormány tett, fontos az, amit az LMP megtett, javaslatot ezen a héten, de nyilvánvaló, hogy itt csak a tüzet oltjuk.
De mit ért cserbenhagyás alatt?
Cserbenhagyás alatt azt értem, hogy például ez a gazdaságpolitika, az egy kulcsos adórendszernek a költségvetési hatásai okozzák azt, hogy például a közmunkaprogramokra korábban rendelkezésre állt költségvetési forrásokat nagyon durván megvágták. Ennek a gazdaságpolitikának az a következménye, hogy miközben Matolcsy György a 2010-es választási kampányban egyes zöld beruházásokra, például épületfelújítási programokra, konkrétan egy leendő új Széchenyi tervben még 500 milliárdot ígért. Ez 8 milliárdra csökkent. Ez azért tartozik ide, hiszen pont ezek azok az ágazatok, ahol, hogyha komplex, koncentrált állami beruházások vannak, építőipar, épületfelújítási, energiahatékonysági programok, tájgazdálkodás, biogazdálkodás, pontosan azoknak a társadalmi csoportoknak, a képzetleneknek, falusi képzetleneknek lehet munkalehetőséget biztosítani, akiknek a tartós munkanélkülisége, a tartós elkülönülése a munkaerőpiactól, az nagyon sok konfliktusnak a forrása.
De ezzel azt mondja, hogy a kormány egy éves tevékenysége állította elő ezt a helyzetet?
Nem ezt állítom, nem ezt állítom. Az, hogy ez a helyzet előállt, ebben benne van a 20 év teljesítménye, benne van az az elhibázott gazdaságpolitikai paradigma, amelyik egyoldalúan arra figyelt, hogy Magyarország hogyan tud minél több külföldi befektetőt ide vonzani, és nem vette figyelembe azt, hogy ekközben a hazai kis- és középvállalkozói szektor sorvad, amelyik hagyta azt, hogy a magyar élelmiszeripar oda jusson ahová, de mondom, ez most messzire vezet, és nyilván kitüntetett szerepe van a most előállt helyzetben az elmúlt évek faluromboló politikájának, tehát annak, hogy egyszerűen a közszolgáltatásokat elszólította az álbaloldali kormány, főként az észak- és kelet-magyarországi kistérségekből, tehát az, aki még, hogyha van is képzettsége, munkát is akar vállalni, egész egyszerűen fizikai korlátokba ütközik ma nagyon sok helyen, hogy munkát találjon.
Belátom, hogy minden politikai erő számára fontos, hogy a felelőst megnevezze. Kiváltképp, hogyha az nem saját maga. De ebben a helyzetben milyen komplex megoldási javaslatot tud letenni? A kormány azt mondja, hogy mindenki szíveskedjék támogatni a roma stratégiát. Önöknek milyen megoldásuk van?
Hát most, hogyha kicsit cinikus szeretnék lenni, akkor ugye azt mondanám, hogy szeretnénk már látni a roma stratégiát, a magyarországi roma stratégiát, de türelemmel várunk, bár idő nem nagyon van.
Ez a fél éves elnökség egyik gyümölcse lesz, majd mondják.
A lehet más a politika egyébként a maga roma agendáját, stratégiáját már a választási kampányban kitette az asztalra. Amit a konkrét helyzetben még első lépésben túl a büntetőjogi faragásokon, hiszen ezek egyébként, jegyzem meg, sem a kormány, sem az LMP nem kizárólag a Gyöngyöspata és ehhez hasonló etnikai színezetű konfliktusokra reagálnak. Amit ezen kívül most egy ilyen krízis helyzetbe tenni lehet az LMP szerint, az elsősorban a mediáció.
Közvetítés, békéltetés.
Így van, és mi azt szeretnénk, hogy ma erre van nem túl sok, van néhány civil szervezet, amelyik, ha úgy tetszik, mestere ennek, és hatékonyan el tud járni, de én például már a belügyminiszter úrnak a meghallgatásán a miniszteri eskütétel előtt jeleztem, hogy mi szeretnénk partnerek lenni abban a kormányzatnak, hogy a rendőrség ezt a tudást, amit a mediátorok, szociális munkások jelentenek, ezt igénybe tudja venni. Nagyon szívesen segítségre vagyunk abban a belügyi kormányzatnak, a rendőrségnek, hogy megpróbáljunk közvetíteni a közvetítők és a rendőrség között.
Nem tartottam, hogy ezt egy kedves dolognak fogják tartani, de akik innen Budapestől messze élnek és naponta találkoznak a saját problémáikkal, azok azt fogják mondani, hogy hát ez egy értelmiségi játék, a mediáció.
Nézze, ahhoz, hogy ne teremtődjenek újra ezek a konfliktusok, valamilyen megoldás kell. A büntetőjogi rendészeti eszközök, ezt mindenki tudja és belátja szerintem, aki épeszűen gondolkodik, ezek a konkrét helyzet, válsághelyzet, erőszakos helyzet felszámolására alkalmasak, de az újratermelődés, a válsághelyzet újratermelődésére nem alkalmasak. Az, hogy a munkaerőpiacon, a gazdasági környezetben, a vidékfejlesztésben mikor lesznek érezhető változások, mi nagyon reméljük, hogy hamarosan, de hát maradjunk abban, hogy ez hosszú évek. még egy, ilyen, egy kedvező gazdaságpolitikának is a gyümölcseibe érnek. Most ráadásul nem ebbe az irányba megyünk.
De megoldásuk még
a közvetítés azért fontos, mert a közvetítői tevékenységgel lehet egy-egy falu közösségben nyugvópontra juttatni azokat a konfliktusokat, amik egész egyszerűen elbeszélhetetlenné teszik a sérelmeket mind a két oldalon a másik számára. Lehet, hogy ma az a megérzés, amikor néhány civil szervezettől lemennek mediálni, hogy miért jönnek ide nadrágos emberek faluhelyre itt beleavatkozni a problémánkba. Itt azért én két dolgot szeretnénk megegyezni. Egyrészt azért, akikre mi gondolunk, és akikkel jó lenne, hogyha a belügyi kormányzat szót értene, ezek tényleg értik a szakmájukat. Pontosan tudják, hogy egy számukra idegen kulturális környezetben is hogyan kell az ellenoldalon álló felek között közvetíteni. Ez az egyik. Másik, hogy az LMP hónapokon belül nyilvánosságra fogja hozni azt a közösségi rendőrségi koncepciót, ami arról szól, hogy egyébként a rendőrségi munkán belül hogy lehet intézményesíteni például a szociális munkások, a mediátorok tudását. Harmadrészt azért, hogyha ez a közösségi rendőrségi koncepció megvalósul, akkor nem arról lesz szó, hogy Budapestről vagy valahonnan, ráadásul a határon túlról jöjjenek valakik, akik osztják az észt faluhelyen, hanem akkor arról van szó, hogy ott abban a közösségben élő szociális munkások, mediátorok azok, akiknek a segítségét ilyen konfliktus helyzetben ki lehet kérni. De mondom még egyszer, a közvetítés az az első lépés. Utána beszélni kell a munkahelyteremtésről, és itt nem pusztán csak a munkahelyek létrehozataláról van szó, hanem arról is, hogy az államnak abban is felelősséget kell vállalni, hogy kiépüljön egy olyan mentorszolgálat, amelyik egyszerűen munkába segíti azokat az embereket, ahol generációkon keresztül öröklődik már a munkanélküliség.
Ennek a közösségi rendőrségi koncepciónak ez a mediálás, illetve a helyi ismeretek bedolgozása lesz a törzsen lényege?
Egyrészt, másrészt pedig az, hogy megbontani azt a nagyon hierarchikus és tulajdonképpen még a régi rendszerből megöröklött irányítási struktúrát, ahol minden egyes, tehát az egyszerű helyi szabálysértési, helyi érdekű szabálysértési ügyben is központból lehet utasítani a rendőrséget. Mi úgy gondoljuk, hogy a helyi érdekű ügyeknél, vagy a bagatell cselekményeknél jó az, hogyha a helyi közösségnek, az önkormányzatnak van némi kompetenciája a rendőrségi ügyekben.
De épp most vették vissza az önkormányzatoktól a szabálysértést.
Mi ezt egy nem feltétlenül tartjuk jó iránynak, de a másik fontos elem ennek a közösségi rendőrségi koncepciónak pontosan az, hogy a rendőrségi munkába ne kizárólag a hagyományos rendészeti tudás legyen benne. Nem úgy gondoljuk, hogy tartósan békét teremteni egy közösségben nem csak gumibottal és bilincsel lehet, sőt, nem lehet tartósan békét teremteni kizárólag gumibottal.
A teljes megoldásig még néhány csatát le kell játszani. Az első ilyen az országgyűlés egyik most felállítandó vizsgálóbizottságában lesz, alig, hanem amelynek az egyik kérdése az éppen az, hogy az önök kampányát korábban támogató üzletembernek vajon milyen szerepe lehetett ebben az ügyben. Tegnap azt mondta a parlamenti sajtótájékoztatón, hogy hónapok óta nem beszéltek, és ismerete szerint most nem támogatja. Nem is kíváncsi rá, hogy milyen helyzetben van most ez az üzletember?
Hát arra természetesen kíváncsi vagyok.
Nem hívja fel ilyenkor telefonon, ha már a párt nevét hozza
nem
mindenki?
Nem hívtam föl pontosan azért, mert Richard Field egy támogatója volt az LMP-nek, nem tagja, nem aktivistája, semmi. Azért is lehet erről beszélni, azért tudja Kocsis Máté és a Kuruc Info felhasználni most Richard Fieldet az LMP-vel szemben, mert az LMP fölvállalta azt, hogy ki támogatta. Azt, hogy például a Fideszt ki támogatta, ezt nem nagyon tudjuk. Innentől kezdve sem elszámolni valunk, nincsen Richard Fieldel kapcsolatban, sem takargatni valunk, és kötelezni se tudjuk őt semmire. Én arra lennék inkább kíváncsi, és erről valóban érdemes lenne Field úrral beszélgetni, hogy őt mi indította arra, miután beszélgetett a helyi emberekkel, hogy ezt a elszállítást megszervezze, és leginkább arról kéne vele beszélgetni, meg, és talán még inkább az érintettekkel, hogy miért gondolta úgy ilyen sok roma ember Gyöngyöspatán, hogy ott hagyja az otthonát, és elmegy. Szerintem erről kéne beszélni, és nem összeesküvés elméleteket gyártani, és szégyen teljes az, ahogyan Kocsis Máté itt viselkedik, és az utazik össze-vissza.
Azért ravaszkodtam ki ezt a kérdést, mert arra lettem volna kíváncsi, hogy önnek van-e már valamilyen pontosabb képe arról, hogy mi történt Gyöngyöspatán az elmúlt hétvégén, mert erről forgatókönyv számtalan van. és ezek omlók egymást ellen mondanak egymásnak.
Nekem nincsen pontosabb forgatókönyvem, pontosan azért, mert az LMP minden fideszes hazugság ellenére nem volt jelen. Gyöngyöspatán mi nem szerveztünk oda semmit, ennél fogva nincsen több információnk az ott történtekről, mint bárki másnak. A médiából tájékozottunk mi is, meg a különböző közösségi oldalakon terjengő valós, illetve valótlan információkat próbáltuk egymás mellé helyezni. Ez egyébként nem, egyáltalán vagyok benne biztos, hogy ez jó. Tehát nem véletlen az, hogy hetekkel ezelőtt a parlamenti képviselőink ott voltak Gyöngyöspatán, hiszen egyébként adott esetben dolga is lehet egyébként egy képviselőnek az, hogy a helyszínen tájékozódjon, ez egyébként lehet, hogy erre még rövidesen sor is fog kerülni. Én nekem az a véleményem, hogy a Richard Field féle akció, ez egy kétségbe esett akció volt. Felelős politikai erőknek azt kéne megvizsgálni, hogy egy ilyen kétségbe esett akcióra miért kerül sor. Ugyanakkor természetesen azt is látni kell, hogy az, aki eljár merő szolidaritásból, akár egy ilyen konfliktus helyzetben, annak tudatában kell lennie annak, hogy a még jó szándékú cselekedet és gesztus is roppant veszélyeket hordozhat magában.
Több felelős politikai erő, mintha elvégezte volna már ezt a munkát. Ön azt mondja, hogy a kormány hazudozik, a kormány azt mondja, hogy az ellenzéki pártok csak a saját politikai hasznukat nézték ebben az ügyben. Igénye szerint így kell ezt csinálni?
Szerintem nem így kéne csinálni, itt a fő felelősség a rendőrségen, illetve a kormányzaton van. Lehet Richard Fieldnek az akcióját bírálni. Ugyanakkor azért talán nem kéne a kormánynak hülyének nézni az embereket. Ha nincsen Richard Field akciója, akkor Pintér Sándor még mindig távcsővel nézné Gyöngyöspatát. Pintér Sándor akkor ment le Gyöngyöspatára, a kormány akkor kapta össze magát, amikor perpatvar lett a Richard Field féle akcióból, amit egyébként én sem tartok szerencsésnek. Én erre próbáltam utalni az előbb, hogy a még oly derék és jó szándékú gesztusok is egy ilyen helyzetben adott esetben az eljáró személynek az akaratától függetlenül is balul tudnak elsülni.
Többször elmondták, ön is elmondta, hogy nem álltak fent a demokratikus alkotmányozás feltételei. Most viszont az alkotmány tartalommal kitöltő sarkalatos törvények meghozatalában részt vesznek. Mindig is azt mondták, hogy nem ez az újdonság benne. De mitől lesz demokratikusabb a sarkalatos törvények meghozatala? Attól, hogy az ellenzék részt vesz benne?
Nem. Hát amikor a demokratikus alkotmányozás feltételeiről beszéltünk, legalábbis amikor az LMP erről beszélt, majd mások mit mondtak, ezért szintén nem vállalok felelősséget, épp úgy, mint a szponzorunk akcióiért. Mi nem aztól tettük függővé a alkotmányozás demokratikus voltát, hogy mondjuk az LMP-vel mennyire állnak szóba, vagy az LMP kérései mennyire találnak meghallgatásra. Azt kell látni, hogy az alaptörvénynek miért van kitüntetett szerep. Egyébként a Fidesz szerint és mindenki szerint egy ország életében, a jogrendszerben. Az alaptörvény, ahogy a nevében benne van, ahogy most el is nevezték az alkotmányt, mindennek az alapja. Tehát ez egy minőségileg más feltételeket kíván, mint akár egy választási törvény, média törvény, bármi egyéb. Többek között azért is kíván más feltételeket, mert akármilyen más életviszonyt szabályozó jogszabály, legyen az a közbeszerzési törvény, vagy egy sarkalatos törvény, mint mondjuk a média törvény, az bármikor újra szabható. Nincsen semmi különös, hogyha azt mondjuk ciklusról ciklusra megpróbálják átgondolni. Szerencsés országokban, és főleg ott, ahol jogbiztonság és kiszámíthatóság uralkodik, az alaptörvény, vagy az alaptörvénynek a legfőbb elvei és a szerkezete, az mozdulatlan. Természetesen egy olyan periódusban, ami Magyarország átment az elmúlt 20 évben, tehát amikor egy rendszerváltás után próbálták meg kitalálni azt, hogyan kéne működni egy demokráciának, akkor szükség lett volna egy kezdeti periódusban az átgondolásra, ezt a politikai elit elmulasztotta. Viszont a jövőre nézve az lenne mindenkinek az érdeke, hogy egy alaptörvényt akkor is konszenzus övezzen, amikor ciklusokkal később könnyen lehet, hogy egészen más pártok ülnek a parlamentbe. Se a Fidesz nem lesz ott, se az LMP, ez is bekövetkezhet. De a demokratikus... Ezért volt az egyik feltételünk, vagy az egyik feltétel, amit megállapítottunk, az, hogy ne 5 hét alatt alkotmányozzunk. De a másik két feltétel, amit sarokkőként állapítottunk meg, az, hogy egyrészt nem az LMP vagy más ellenzéki párt részvétele itt a kulcskérdés, hanem az, hogy az emberek részt vesznek-e.
Ennek hogy lehet megállapítani?
Hát a legegyszerűbb módja egy parlamentáris demokráciában az, hogy 4 évente vannak választások, és mondjuk a fajsúlyos kérdésekről elmondják a pártok, hogy mit gondolnak, és hogyha őket megbízzák a választók, akkor abban a kérdésben, hogy fognak eljárni.
Mert a kampányban.
Pontosan. Az LMP így járt el 2010-ben. 2010 április 6-án, néhány nappal a választások első fordulója előtt, mi közöltük azt, hogyha mi szavazatunk el kétharmados ügyekhez, tehát alkotmányos kérdésekhez, akkor mi milyen álláspontot fogunk elfoglalni. Megmondtuk azt, hogy mik azok a kérdések, amikben mi adjuk a nevünket. Lehetett tudni, hogy a Fidesz fogja nyerni a választást, azt nem lehetett tudni, hogy 2/3 szerez, de mi világosan szerettük volna tenni a választóink előtt, vagy a leendő választóink előtt, hogyha minket ajándékoznak meg a bizalmukkal, akkor mik azok a kérdések, ahol mi hajlandók vagyunk a nevünket adni egy 2/3 törvényhez.
De azt lehetett tudni, hogy a Fidesz alkotmányozni fog.
Nem lehetett. Nézze,
hát az egész ellen,
idézze,
a Magyar Szocialista Párt azzal kampányol, hogy alkotmányozzon a Fidesz.
Rendben való az, hogy azok, akik mondjuk a Fideszre szavaznak, azok Lándvai Ildikótól kell, hogy tájékozódjanak a Fidesz terveiről. Orbán Viktor egy árvaszót nem mondott az alkotmányozási tervekről, Schmidt Pál a második forduló előtt annyit mondott, hogy lényegi alkotmányos változásokra nem készülünk. Orbán Viktor a parlament megalakulása után jelentette be azt, hogy alkotmányozási folyamatot indít el, ráadásul akkor a parlamentben még 2012-es alkotmányozásról beszélt.
Az nem jó okoskodás, hogy megnyerték az önkormányzati választást ezután?
Hát ezt hívják cinizmusnak.
Az emberek már tudták, mire számítanak?
Tudjuk pontosan azt, hogy az önkormányzati választás nem az alkotmányozásról szól, ráadásul ugye az a furcsa helyzet áll elő, hogy alkotmánykoncepció, pontos alkotmánytervek 2011. március 16-ig nem láttak napvilágot.
Akkor viszont tárt kebellel várták.
Tehát bocsánat, mi változó. Nem csak azt kértük számon, hogy azt miért nem vallotta meg a Fidesz, hogy alkotmányozni akar. Hát ennél még fajsúlyosabb kérdés, hogy ahogy az LMP megmondta azt, hogy milyen alkotmányozás tervei vannak, mit gondol alkotmánymódosításokról, a Fidesz alkotmányozási terveiről, konkrétan miről mit gondol, alkotmánybíróságról, bírói szervezetrendszerről, különböző hatalmi ágak egymáshoz való viszonyáról, nemzeti tulajdonról, termőföldről és a többi, március 16-áig nem tudtuk semmit. De mondom még egyszer, meglehetősen cinikus az a beállítás, amelyik úgy gondolja, hogyha egyszer valaki egy bianco csekket a szavazó fülkébe kiállít, sőt nem is egyszer, meg kétszer, ugye október 3-án is, az azt jelenti, hogy mindenre felhatalmazást adott a választópolgár. Szó nincs erről. A Fidesz becsapta a választókat, nem erről volt szó, főként nem volt szó arról, hogy egy meg nem vallott adórendszert alkotmányba fognak rögzíteni. De a másik feltétele a demokratikus alkotmányozásnak túl ezen az úgynevezett morális legitimáción, tehát hogy az állampolgárok beleegyezése meg legyen ezekhez a változásokhoz, az arról szól, hogy legyen egy egyetértés a mindenkori alkotmányozó többségen belül arról, hogy az alkotmányosság függetlenül az írott alkotmány tartalmától, lététől vagy nem lététől, az alkotmányosság mindig korlátja a többség uralmának. Sőt, ha ahol alkotmányosság uralkodik, ott magának a parlamentnek nem korlátlan az uralma. Mi azt láttuk az elmúlt hónapokban, hogy ennek az ellenkezőjéről van egyetértés a Fidesz-KDNP-n belül.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Siffer András, az LMP parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége.